Kellemes hétvégét kívánok, hölgyeim és uraim, Kis Robert Riárd vagyok a műsorvezető. Önök a Világszámot hallják itt az Inforádióban. Elmegyünk majd Amazóniába, megnézzük az esőerdőket, nem csak azokat, amelyek most égnek, hanem azokat is, amelyek remélhetőleg tovább terjeszkednek majd, és megpróbálják egy kicsit nehézé tenni azt, hogy minden csak szántóföld legyen, és megmarad a föld tüdeje. De erről sokat beszélünk majd a műsorban. Aztán emellett még a horvátországi kalandok is következnek, hiszen az elmúlt időszakban sok műsor foglalkozott már Horvátországról, most elbúcsúzunk majd a horvát tengerparttól, Krük-szigetéről és a Plitvicei tavakról egyaránt hallhatnak majd a mai műsorban. Tartsanak velem! Horvátországgal folytatjuk, hiszen az elmúlt hetekben már hallhattak sok-sok érdekességet Krük-szigetéről, meg a környékről, és hazaérkezte most az izgalmas horvátországi túráról, elég hosszúra sikeredett, de cseppet se bántam, hiszen kellemes kristálytiszta volt a víz Krik-szigeténnél, a klasszikus szállodáknál, és tényleg jó volt az idő is. Talán egy nap esett az eső, de az is inkább futó zápor volt. Hozzáteszem, az időjárást ugyan nehéz befolyásolni, de attól még jó sok programot lehet szervezni arra az időszakra, ha esetleg esik az eső, vagy legalábbis annyira nincsen meleg. Ebben nincsen hiány, tehát a Füge Fesztiváltól kezdve egészen a hajóknak a felvonulásáig nagyon sok mindenről gondoskodnak itt Krik-szigetén, hogy ne unatkozzanak az ide látogatók. De az biztos, hogy amikor elindulunk hazafelé, akkor azért pár dologra oda kell figyelni. Az egyik, hogy hát ki kell fizetni a számlát, ha addig nem tettük volna meg, és nyilván az étkezéseket is, az már néha egy sokszerű élmény, mert valljuk be, azért jó pár helyen drágultak a horvát szállások. Erről már nagyon sokat meséltem a műsorban, rengeteg mailt is kaptam, e-mailt kaptam ezzel kapcsolatban, meg véleményt, ki mit mond, és bár igaz az a turisztikai felvetés, miszerint, tehát van, ahol nem drágultak a szálláshelyek, sőt, van bőven. Ez annak köszönhető, hogy nagyon sok új szálláshely is nyílt Horvátországban, és hát a kevésbé frekventált területeken bizony még várják a turistákat. Ugyanakkor az igazán menő helyek azok tele vannak, és ebbe az időszakban, tehát a magyarországi augusztus 20-ai ünnep időszakában lényegében csúcsra jár szinte minden menő szálloda, szálláshely, a panziók és az apartmanházak és a tengerparti szálláshelyek. És bizony itt azt tapasztaljuk, hogy azért bizony komolyabban a pénztárcákba kell nyúlni, főleg a bankkártyáért, mert hát manapság már majdnem mindenki azzal fizet. Az átlagos emelkedési szint van, ahol 20-25-30%-os, van, ahol ennél kisebb, de az is igaz, hogy bizony vannak új szálláshelyek is, ahol még azért próbálják oda csábítani a vendégeket. Ha már a pénznél, vagy az összehasonlításnál tartunk, akkor az autópálya díjak esetében most még azzal számolhatunk, hogy mindig húzunk egy kis szertét, és akkor a végén fizetünk, de át fog állni majd Horvátország az elektronikus rendszerre, ami abból a szempontból könnyebbség lesz, hogy nem lesznek óriási dugók a fizetőkapuknál, de a másik oldalon pedig hát nyilván akkor több napra kell megvásárolnunk majd a jogosítványt arra, hogy utazzunk az autópályán. Hazafelé menet két opciónk is van, az egyik a Plitvicei tavak, nagyon sokan tesznek ide kirándulást, és megnézik az itteni híres vízesést, a legnagyobb vízesést, és hát mellette azért egy gyors sétát tesznek. Hozzáteszem, előre be kell jelentkezni ahhoz, hogy tudjuk élvezni az itteni csodákat, és azt is hozzáteszem, hogy két napot legalább érdemes itt eltölteni ahhoz, hogy rendesen meg tudjuk nézni, tudjunk hajókázni, és a legszebb rész, ami szerintem pontosan a felső szakasz, az sem maradjon ki, és ehhez azért idő kell. De van két szálloda is, ezen kívül pedig rengeteg vendégház áll a rendelkezésünkre. A szállodák, hát közepes színvonalúak jó indulattal, a vendégházak közül jó párban megfordultam már, és sokkal jobb a véleményem. Tehát nagyobbak, tágasabbak, és adott esetben még olcsóbbak is, plusz még adnak jó reggelit. A szálláshelyeknél a szállodák a klasszikus szállodai ellátást kínálják, de hát azért sok csodára ne számítsanak. Hozzáteszem, az egyfőre jutó négyzetméter arány azért az átlagos háromcsillagos horvát szállodáknál nem túlságosan magas, bár itt is komoly fejlesztési programok indultak. És az is igaz, hogy maga a természet és a természeti csodák, a látnivalók mindenért kárpótolnak. Én azt tapasztaltam, hogy nagyon kedvesek voltak velem, egy-két rossz élményem volt csak az utam során, ami hát szinte semmi kategória, hiszen azért elég attraktívan élem itt az egy-hétnél is hosszabb kirándulásokat, és tényleg sokszor igénybe veszek szolgáltatásokat, eleve engem könnyű rábeszélni erre arra, hogy ide menj, oda menj, próbáld ki ezt vagy azt, de gyakorlatilag a túlnyomó többségében a szolgáltatók tényleg készségesek voltak, és mindenben segítettek. Egy szabadtéri konditermet is megcsodáltam Krik szigetén, ahol este a férfiak, délelőtt pedig a hölgyek kondiztak, és edzővel 10-12-es csoportokban elég látványos volt, mert mögötte meg ott volt a gyönyörű kis öblöcske, a tenger, háttérben egy másik sziget, tehát tényleg önmagában az embernek ilyenkor kedve támad súlyokat emelgetni. De én nem szálltam be ebbe a versenybe, nem azért, mintha nem akartam volna, csak a ballában a bal bokámnak a sérülésére tudtam hivatkozni, úgyhogy inkább tovább toltam a babakocsit. De ilyet is lehet itt Krik-szigetén, tehát sok minden van. Visszatérve a visszafelé vezető útra, tehát a Plitvicei tavak az, ahol szerintem érdemes megállni, és hát Zágráb, ha valaki még nem volt Zágrába, akkor ne hagyja ki, érdemes megnézni a főteret, hát ott nagy kérdés persze, hogy mikor, merre mutat Jelasics szobránál Jelasics, mert hát ebből komoly ideológiát csináltak, de hogyha ezen így túltesszük magunkat, akkor inkább sétáljunk abba az utcába, ahol vendéglők sokasága sorakozik, főleg pizzériák, de mindenféle más is, és hát kipróbálhatjuk persze az autentikus horvát dolgokat is, de a prosit sonkától kezdve egészen a bárányig. Hozzáteszem, a legfinomabbak szerintem a tengeri ételek, italok, és a szigeteken adják ebből a legjobbakat. Én elég sok mindent kipróbáltam, és tényleg a gasztronómiában sokat fejlődött Horvátország. Tehát mi is Budapesten óriásit fejlődtünk, tényleg ott talán a legszembetűnőbb ez a változás, mondhatjuk azt, hogy nálunk gasztroforradalom volt. A Balatonnál is van változás, vannak már jó helyek, de hát itt azért néhány helyen bizony még mindig a 30 évvel ezelőtti ízak köszönnek vissza egy kicsit gyöngébb variációban. Horvátországban azért, mivel hogy hosszabb a szezon is, könnyebb oda csábítani felszolgálókat, szakácsokat, és azért ez érződik is. Meg hát az is, hogy itt azért nem a mélyhűtőben kell sokáig tárolni a tengergyümölcseit, hanem megveszik, és akkor már utána rögtön oda is kerülhet a tányérunkra. Visszatérve, hogyha hazafelé jövünk, hát én azt gondoltam, hogy odafelé 5 óra 45 perc alatt odaértem Krik-szigetére, ráadásul Krik városa mellett volt a szállás. Azt kellett mondanom, hogy ideális volt, nem vártam a határon se, a gyereknek kellett külön útlevelet készíteni, aztán utána lényegében gond nélkül, mint késavajban mentem át az autópályán. A Krik-sziget előtt volt egy kis kanyargós út, ott a vasútállomásnál kellett állni egy picit, aztán átmentem a hídon, ott ugye odafelé menet kellett fizetni, de gyakorlatilag ott is 5-6 perc alatt átjutottam, mint a mesében úgy ment az egész. Egyszer álltunk meg, pedig kisgyerekkel voltam, és mondom, 5 óra 45 perc. Hát visszafelé már sokkal-sokkal durvább volt az utazás. Először is Krik-szigetén rögtön egy óriási dugóba kerültem, mert hogy valami kisebb baleset történt, és araszolva tudtunk csak tovább menni. Aztán utána nem volt már semmilyen baleset a következő kereszteződésnél, csak annyi autó akarta elhagyni a szigetet, hogy feltorlódtak hihetetlen módon. Aztán sikerült így az egyik program segítségével levágni egy kanyart, állítólag 1 óra 50 percet spóroltam ezzel, és még mindig ott voltunk Krik-szigetén, tehát 16 kilométert tettünk meg, már eltelt másfél óra, majd eljutottunk a híthoz, ahol nem kellett kifelé fizetni semmit, és hát még így is araszolt a sor. Nagyjából olyan 2,5 óra volt, mire egyáltalán a szigetet el tudtam hagyni, akkor volt egy kis rész, ahol tudtam haladni, aztán megint Zágráb előtt gyakorlatilag megálltam szinte az autópályán, és hihetetlenül csiga tempóban így araszoltam megint a hatalmas nagy dugóban, és összességében talán 8 óra, 9 óra lehetett, amíg elérkeztem még csak nem is Budapestre, mert Tihanyba mentem innen, és a kompra. Szerencsém volt, hogy pont akkor jött a komp, talán ha 10 percet kellett várni, és így emberi időben azért megérkeztem Tihanyba, de hát visszafelé azt hittem már soha nem lesz vége az útnak. Úgyhogy azért nem olyan egyszerű ez a kirándulás. Hozzáteszem, van egy kedves ismerősöm, aki minden pénteken elindul és lejön Horvátországba, és vasárnap este pedig visszaindul, vitorlázni szokott, és szombaton vitorlázik, meg vasárnap egész nap, és vasárnap este meg hazajön, és hát azért 6 óra, 7 óra neki is kell legalább, ha nincs dugó, de hogy este közlekedik, azért általában nincsen, de azért embert próbáló ez a feladat. Még egy nagy élményemről nem meséltem önöknek, megnéztem kivetítőn horvátokkal együtt a Dinamo Zágráb és a Fradi meccsét. Hát sajnos nagyon kikaptunk, de érdekes volt az is, hogy előtte megkérdeztem, hogy hát mit gondolnak, mennyi lesz a végeredmény, így akikkel ott körbe üldögéltem, és mondták a horvátok, hogy szerintük 2-3 góllal győz a Zágráb. Hát 4 lett belőle, örülhetünk, hogy nem 5, de igazuk lett, visszafogottan szurkoltak, de azért figyeltek a mérkőzésre. Hát ugye a kínos megjegyzések szerencsére elmaradtak, úgyhogy nem kellett teljesen becsúsznom a szék alá, de összességében azért nekik lett jó napjuk. Hölgyeim és uraim, a műsort a híreket követően folytatjuk, maradjanak továbbra is velem.